Köszöntöm Önöket! Ki ne szeretné sikerre vinni a cégét, vagy könnyebbé, élhetőbbé tenni a hétköznapjait? A mai adás lényegében ehhez ad segítséget. Előbb Bojár Gáborral hallhatnak egy beszélgetést, most megjelent Graphisoft 2.0, a generációváltás drámái című könyvéről, azután pedig a kevesebb több, örömteli minimalizmus, Vicky Vrint kis motiváló kötete lesz a témánk. Töltsék velünk ezt az órát!
Könyvben utazom!
Bojár Gábor 2005-ben megjelent Graphisztori című könyve a vállalkozói karrier izgalmairól szólt. Egy lelkesedéssel és szenvedéllyel teli életszakaszról ez az inspiráló kötet nagyban hozzájárult a magyarországi vállalkozói kultúra fejlődéséhez is. Most megjelent a Graphisoft 2.0, a generációváltás drámái. Ez a könyv azokhoz szól, akik az első buktatókon túljutva a növekedés fájdalmaival kénytelenek szembenézni. A szerző ebben a nehézségekre, az elkövetett hibákra fókuszál, egyúttal rámutat arra is, hogy sokszor a hibás döntésekből és gyengeségekből lehet a legtöbbet tanulni. A könyv nagy erénye, hogy a szerző humorral, önkritikával ír mindenről. Ezt a beszélgetést Nagy Károly kollégám készítette Bojár Gáborral.
Nagyon izgalmas beszélgetésre készülünk, mert ahogy beleolvastam a könyvbe, nyilván sok minden felsejlett az emberben, tőzsdei kivásárlások, kezdeti buktatók, aztán az, hogy mondjuk rendszerváltáskor belépett vállalkozók hogyan tudnak elbúcsúzni a vállalkozásuktól, meg egyáltalán ez a fajta tőzsdei és informatikai szemlélet hogyan olvad össze. Kezdjük azzal, hogy mi inspirálta a 2.0 megírására, úgyhogy egy könyvet jó pár évvel korábban már megjelentetett erről.
Igen, hát jó pár évvel korábban írtam meg, amikor a Graphisoft operatív vezetésétől visszaléptem, és új vezérigazgatót vettünk fel, akkor még tulajdonos voltam, és az igazgatóság aktív elnöke, tehát amikor átadtam az operatív vezetést, mert hát rá kellett jönnöm, és erről szól a könyv egyébként főleg, hogy hát ebben a méretben már miért nem én vagyok a legjobb vezető. De hát akkor az volt a feladatom, hogy legalább egy pár hónapig távol tartsam magam a cégtől, tehát megálljam, hogy nem megyek be, és ez ahhoz kell, hogy az új vezérigazgató tényleg át tudja venni a vezetést. Hát ha én ott vagyok, akkor még mindig mindenki engem érez főnöknek. Tehát távol kellett magam tudatosan tartani a cégtől, és akkor megírtam azt az első Graphisoft című könyvet, mert hát el kellett valamivel foglalnom magam. És szívesen szerettem írni. Az első gondolatom, az első tervem csak az volt, hogy ezt a cég dolgozói számára megörökítem a cég történetét, azt a részét, ami a tőzsdei bevezetéssel zárul le, tehát 98-ban lezárult. Odáig írtam meg a cég történetét. Először csak a dolgozókra gondoltam, de aztán javasolták, hogy küldjem el egy kiadónak, elküldtem akkor a HVG kiadónak, és hát nagyon-nagyon is kiadták, és lett belőle egy át nagyon sikeres kiadvány. Nagyon sok olyan visszajelzést kaptam, hogy ez a könyv inspirálta őket a cégindításra, mert tényleg átítatta a könyvet az élvezet, amivel indítottam egy céget. Na most a könyv végén, az első könyv bevezetésének a végén, azt mondtam, hogy ez a történet, de mondom, ezt 2004-2005-ben írtam, tehát 5-6 évvel a tőzsdei bevezetés után, de azzal lezártam. Tehát azt mondtam, hogy idáig itt tart a történet, ami azután történt, az már egy másik Graphisoftról szól, a tőzsdei bevezetés után lehet, hogy egyszer az is megérdemel majd egy könyvet. Így fejeztem be, tehát tulajdonképpen megígértem ezt a második történetet, a Graphisoft 2.0-nak a megírását, de megmondom, mi tartott benne vissza. Vagy vissza nem tartott semmi, szerettem volna megírni, nem ér, nem tudtam sokáig megírni. Mert ha az ember megír egy történetet, akkor amikor elkezd írni, akkor azért tudnia kell, hogy hol a vége. Tehát, hogy mivel fogja lezárni. Csak nem találtam olyan pontot nagyon sokáig, amit sikerként tudok megírni. Mert fejlődött szépen a cég, de egy olyan csúcspont, mint, tehát ha hozzátenném az első 4 évben, amíg még én vezettem, tehát 98-tól 2002-ig, hát akkor a cégnek az egy elég nehéz szakasza volt, ez vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy át kell adnom a vezetést. Súlyos hibákat követtem el, amit egy ilyen nagy cégnél már sokkal nehezebb korrigálni, mint egy kis cégnél. Na most az a rész rendben van, de utána a cég tényleg fellendült az új vezetéssel, de kerestem egy olyan pontot, amivel le lehet zárni, ami tényleg siker. Na most, hát sokan tanácsolták, hogy amikor eladtam a céget, azt adjam meg, hát azt azért nehezen fogja megérteni az olvasó, hogy egy cégnek az eladása az miért siker. Igen, nem, de ez az eladás sikerbe fordult 12 év alatt. 2007-ben adtuk el a céget, és a cég akkori kinevezett vezérigazgatója, a Várkonyi Viktort, 2019-ben nevezték ki a minket felvásárló cégcsoport vezetőjévé. Hát ezt nagyon nagy sikerként éltem meg, hogy azért végül is mi lettünk annak a felvásárlott cégcsoportnak a legnagyobb eleme, legnagyobb cége. Ugye ez a cégcsoport ez összesen 2000 dolgozóval működik, és ebből majd közel 700 a Graphisoft, tehát messze is 10 cég van benne. És hát innen Budapestről Várkanyi Viktor vezeti az egész cégcsoportot. Na most, amikor ez megtörtént, akkor azt mondtam, na ez az a pont, ameddig meg lehet írni a második történetet. Tehát 98 végétől, tehát a tőzsdei bevezetés utántól, gyakorlatilag a 20 év történetét. Hát akkor azért írtam meg, mert megígértem. Na most erről volt szó, hogy tulajdonképpen ez is egy nyitott kérdés volt, hogy ez is megérdemel-e egy nyilvános kiadást, vagy inkább csak a cég dolgozóinak szól. Volt kiadó, aki azt mondta, hogy ez inkább csak a cég dolgozóinak szól, míg nem Tönkő Vera, a parkiadónak a igazgatója kezébe került a könyv, és azt mondta, hogy ez nagyon érdekes a nagy közönség számára.
Főleg az, hogy egyébként, hogyha céges felvásárlásokról van szó, azt megszoktuk, hogy jön a német tőke, sajnos megszoktuk, és felvásárolja a magyar, de az, hogy a végén nem német vezetés jön, hanem egy magyar stáb veszi át az irányítást, az tényleg szokatlan.
Ez nagyon nagy siker, tényleg, és ezt annak értem meg. De az utána következő, de azt a részét, ezt mondta vele, hogy azt nem szokták megírni, amikor a generációváltás van tényleg. Tehát amikor az alapítók átadják a stafétabotot egy új generációnak. Ezt nem szokták megírni. Tehát az első könyv, sokáig arra gondoltam, hogy ez nem tud olyan sikeres lenni, hiszen az első könyv az egy nagyon érdekes történelmi háttér mellett, háttérben történik a történet. Ugye az 82-től 98-ig, tehát a rendszerváltás előtt 8 év és utána 8 év, tehát azt a 16 évet öleli át. Ez mint a történelmi háttéré vállalkozó szemével ez magában érdekes. És hát egy cég nulláról hogy jut el a tőzsdére, egy nemzetközi tőzsdére, a frankfurti tőzsdére, hát ez is érdekes, gondolom, ez biztos, hogy sokkal érdekesebb, mint a következő 20 év, ahol a bukdácsolásokról írok, és aztán a vezetés átadásáról. Erre azt mondta Tönkő Vera, hogy nem igaz, ez a sokkal érdekesebb. Ugyanis olyat, hogy nulláról hogy lesz egy cégből nemzetközi tőzsdénjegyzett nagy cég, hát olyat sokat írtak már. Mondjuk magyarból még talán kevesebbet, de magyar is létezik, tudnék még mondani történeteket. Lehet, hogy nem írták meg a könyvet, de hát mondjuk az az Apple vagy a Google történetével úgyse tudok versenyezni, vagy Starbucks, vagy mit tudom, rengeteg ilyen sikertörténet van, hogy nulláról hogy lesz egy nagy világcég, azt sokan megírták. De azt, hogy utána mi jön, hogy utána mivel találkozik, utána milyen lejtmenetek jönnek, és abból hogy lehet kimászni. Ezt nem írták meg. És nagyon érdekesnek gondoltam erre, úgyhogy azért gondolom, hogy siker lesz maga a könyv is, nem csak a cég. Tehát, hogy hogyan kell látni, és bátorítani szeretném a könyvvel ezt a vállalkozó réteget, aki a rendszerváltás környékén kezdte, hogy igen, megöregettünk. Át kell adni a vezetést, át kell adni a stafétabotot, és ezt meg lehet élni sikerként. Nagyon sokan azt szokták mondani, hogy a csúcson kell abbahagyni. Nagyon haragszom erre a mondásra. Mert nem a csúcson kell abbahagyni, mert a csúcs után általában lejtő következik, hanem akkor kell abbahagyni, amikor érzed, hogy más ezt már jobban tudná csinálni. Mert hogyha alapítottál egy céget, akkor azt szeretnéd, hogy ez fennmaradjon. Azt szeretnéd, hogy ez továbbra is sikeres legyen. És bizony egy idő után át kell adni, mert más ezt jobban tudja. A cég egy olyan méretet ért el, amikor más ezt már jobban tudja vezetni. És az amerikai cégkultúrában nagyon benne van, hogy a vállalkozók, akik nulláról indítanak, azok nem ugyanazok, mint akik a menedzselnek egy több milliárd dolláros céget. Az különböző embertípus. A európai és a távol-keleti kultúrában ez kevésbé van benne, hogy az alapítók egy ide után sikerként éljék meg azt, hogy átadják a stafétabotot.
Bár mondjuk a könyvnek az alcíme a generációváltás problémái, akár arra is gondolhatna az ember, hogy akkor a fiatalabb családtagoknak hogy adnák át a céget, de hát nem ez történt, sőt azt írja az előszóban, hogy igazából óvakodott ettől, hogy ilyen jellegű generációváltás legyen. Ennyire rossz tapasztalatok voltak a korábbi generációváltásoknál? Nem hát feltétlenül Magyarországon, hanem máshol.
Nem, hát két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy hát ezt a leckét édesapámtól tanultam. Édesapám nagyon jó nevű fotoriporter volt. És amikor én egész kisgyerek voltam, és azért már gondolkoztam már az, hogy mi leszek, ha nagy leszek, akkor ő mindig elmondta nekem, hogy bármi lehet, csak fotós ne legyél, mert akkor nagyon rosszul fogsz járni, mert mindig hozzám fognak hasonlítani. Ezen mindenképpen rosszul jársz. Vagy jobb leszel, mint én, ami nem valószínű, mondta nagyon szerényen, de akkor azt fogják mondani, hogy jó, hát könnyű, hát otthonról a tudás neki könnyű volt. vagy pedig gyengébb leszel, és akkor mindig azt fogják mondani, hogy hát az alma messze esett a fájától. Nem tudsz jól járni, ha ugyanazt csinálod, amit én. És mindig szerényen Karinti Frigyes és Karinti Ferenc példáját hozta föl, hogy Karinti Ferenc egy kitűnő író, de az a pehje, hogy mindig az apjához hasonlítják, aki viszont nem csak kitűnő író volt, hanem egészen ritka zseni. Hát apám is annak érezte magát, egyébként tényleg jó volt, de mondjuk ez belém nevelte, hogy ne a papát kövessem. És valóban úgy gondolom, hogy ha valami más területen ér el a gyerekem sikert, mint amit én csináltam, az jobban a sajátja és nagyobb boldogságot tud okozni. Na most a másik pedig, amit hozzátennék még, hogy a szilíciumvölgyben, az informatikában ez nem divat. Tehát ez a családon belüli generációváltás, ez nagyon nem divat ebben az iparágban. Ennek valószínűleg az az oka, hogy ez az iparág olyan gyorsan változik, hogy az a tudás, amit a fiatalabb generáció a papától vagy a mamától örököl, az már elavult. Kimondottan árt, mert rossz reflexeket örököl. És nem is látok nagyon ilyet a szilíciumvölgyben, hogy az a nagyra nőtt céget azt a papától átvette, a gyermek veszi át a vezetését. Nem látok ilyet.
Amennyire beleolvastam a könyvben, ez abszolút nem egy self-made sztori, tehát nem az, hogy akkor én hogyan csináltam, így érdemes utánam csinálni, hiszen, ahogy említette, a tőzsdei bevezetéstől kezdve a buktatókról ír, még önkritikusan azt is leírja, hogy túlságosan marketing költségekben gondolkodtak, nem feltétlenül például céges felvásárlásokban, ami egyébként a mostani tőzsdén lévő, akár magyar informatikai cégeknél is divat. Mi az, ami ebben a könyvben egyébként leginkább hasznos lehet egy olvasó számára? Az, hogy mondjuk hogyan alakult 20 évvel ezelőtt egy tőzsdei bevezetés, tőzsdei működés, és ehhez képest mi a különbség most, vagy inkább ez egy önreflexiós sztori?
Hát a mottóját a könyvnek azt a szerkesztő javasolta, és egy nagyon szellemes mottója. A Tolsztojnak, Anna Kareninából ismert, nagyon-nagyon jól ismert idézetnek a megfordítása. Az eredeti idézet valahogy úgy szól, hogy a boldog családok egyformák, de a boldogtalanok a maguk módján boldogtalanok. Na most ezt én megfordítottam a cégekre vonatkozólag, hogy a sikeres cégek a maguk módján sikeresek, de az elkövetett hibák hasonlóak. Tehát egy sikersztorit nagyon nehéz lemásolni. Ezer dologtól függ, hogy egy cég mitől lesz sikeres és hogyan. Elsősorban a szerencsétől. De még nagyon sok minden. Jó időzítéstől, rengeteg mindentől. Csupa olyan dolog, amit nehéz másolni. Tehát nem igazán hasznos egy vállalkozó számára, hogy elolvassa a harmadik sikersztorit, mert az tök más lesz, mint az övé volt, mint az előzőek voltak, mert a sikersztorik különbözőek. De a hibák azok hasonlóak. Tehát elolvasni, hogy milyen hibákat lehet elkövetni, na ez sokkal hasznosabb. Kis cégek, induló cégek vezetőinek is, és nagy cégek vezetőinek is, üzletembereknek is, és vállalkozóknak is. Ez azért nem teljesen ugyanaz a kategória. Tehát a elkövethető hibák ismertetés, és azokból tanulni sokat lehet. Na most én nekem akkor azt mondták, nagyon önkritikus vagyok, hogy ezekről ilyen sokat írok. Azért vagyok ennyire önkritikus, mert akkora az önbizalmam, hogy ezt is megengedhettem magamnak. Mindannyian követünk el hibákat. És úgy érzem, hogy azok az igazán erős emberek, akik szembe tudnak nézni a hibáikkal, és be tudják vallani, el tudják ismerni. Ez vonatkozik emberekre is, és valahol megjegyeztem a könyvben, és ez vonatkozik országokra is, népekre is. Minden népnek vannak bűnei, és azok az igazán erős népek, amelyek a saját bűneikkel szembe tudnak nézni, és nem letagadni próbálják azokat.
98-as tőzsdébevezetés ugye Németországban, és aztán pár év múlva a magyar tőzsdébevezetés. Azt gondolom, mert sokszor megkérdezték nyilván, hogy miért fordítva történt, és miért nem először Magyarországon, aztán Németországban, viszont pont ez az az időszak, ami hát dotcom lufi kipukkanás, tehát nem biztos, hogy mondjuk jó pillanat volt a 2000-es évek eleje. Könnyű lenne erre fogni azt, hogy a Graphisoft vezetése abban az időszakban miért, hát fogalmazunk úgy, hogy bukdácsolt, vagy pedig tényleg benne volt ez az időszak, hogy plusz nehézség
nem,
volt?
Nem erről van szó. Mi azért vezettük be nemzetközi tőzsdére, mert a cég alapvetően nemzetközi volt. Nekünk az értékesítéseinek 1-2%-a volt Magyarországon. Tehát ez egy nemzetközi cég volt kezdettől. Ezt az is volt az első könyvnek a alcím, hogy egy magyar minimulti története. Ez egy jellegében multi cég volt, csak persze nem akkora, mint amekkorákat szoktak ez a szó mögött érteni. Tehát ennek az volt a természetes, hogy ezt egy nemzetközi tőzsdén vezetjük be. Eredetileg a Nasdaqon próbáltuk bevezetni. Annyi volt a pehünk, hogy a dollár, és akkor még nem volt euró, a dollár és a német márka aránya nagyon rosszul alakult 97 környékén, amikor a bevezetést csináltuk, és ami értékesítésünknek nagy része Európában volt. És mivel a dollár nagyon felértékelődött akkor a német márkához képest, ezért az európai eladásaink dollárban kifejezve nem néztek ki jól. És ezért választottuk a német tőzsdét, mert ott viszont sokkal jobban néztek ki, mert ott márkában kellett mindent jelenteni, és ez egyszerűen. Tehát egyszerű elnézést, hogy egy ilyen bonyolult közgazdasági dolgot mondok, de az árfolyam alakulás miatt választottunk európai tőzsdét, és hát amiatt is ez természetes volt, hogy az eladásainknak 60-70%-a Európában volt, nem Magyarországon, de Európában. Úgyhogy egy és nagyon nagy része Németországban. Tehát egy német tőzsdei bevezetés adódott. Na most egy dolog miatt viszont csalódnunk kellett a német tőzsdére, és végül is ezért csináltunk egy másodlagos bevezetés Budapesten, hogy ott nem voltak nem német cégek. Tehát a német tőzsdének abban a szekciójában, amit úgy hívtak, hogy Neue Markt, amit a NASDAQ mintájára találtak ki, hogy ez kimondottan az ilyen technológiai cégeknek való, mint mi vagyunk, ott csak német cégek voltak.
Ez miért volt hátrány?
Ez azért volt hátrány, mert az elemzők nem foglalkoztak velünk. Tehát a tőzsdei elemzők, akik meg akarják látogatni a céget, és azután írnak elemzéseket róla, azok egy magyar cég, nem jönnek el, az egyetlen nem német cég miatt nem jönnek el Budapestre. Tehát a banki elemzők nem foglalkoztak velünk, mert magyar cégként ott idegenek voltunk. Úgyhogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy az árfolyamunk nagyon rosszul alakult. És az is, és akkor ne csak a külső körülményekre fogja, egy valamihez, több mindenhez, de egy valamihez különösen nem értettünk, hogy hogy kell felvásárolni cégeket. És a tőzsdén azt várják el, hogy felvásároljunk cégeket, és ebben bizony mi nem voltunk jók ehhez. Én se értettem, kollégáim se, nagyon sok hibát követtünk el. Tehát a növekedésünk se jó, úgy működött, ahogy ezt a tőzsde elvárta volna, és a árfolyam elemzéssel, tehát a tőzsdei céget a bankok se követtek annyira Németországban. Amikor áthoztuk Budapestre, tehát amikor csináltunk egy másodlagos bevezetést a budapesti tőzsdén, az bizony már sikertörténet lett. Akkor újra elértük azt az árfolyamot, amivel a frankfurti tőzsdén indultunk. Hát sajnos ez se tartott sokáig, és erről sokat írok a könyvben, hogy miért nem.
Volt probléma a munkaerő megtartással, mert mintha arra is célozgatott volna, hogy egy dolog úgy életrehozni egy céget, hogy rendszerváltáskor, amikor még egy kicsit zártabb a piac, akkor könnyű megtartani a szakembereket. No, de hogyha egy cég híres lesz, ismertebb lesz, akkor lehet, hogy elkezdik elkapkodni a szakembereit. Ez is problémát okozott a tőzsdei bevezetés
igen,
után?
Igen, ezt a problémát nagyon jól megoldottuk, ezért alakult a Graphisoft Park. Tehát csináltunk egy olyan fejlesztést a tőzsdén felvett pénzből, amivel meg tudtuk tartani a munkaerőt. Mert a munkaerőt három dologgal lehet megszerezni és megtartani, a tehetségeket. A motiváló főnök, a motiváló munka és a motiváló környezet. Én azt hiszem elég motiváló főnök voltam, más kérdés, hogy egy idő után már túl nagy lett a cég, és akkor nem azok a motivációs, hogy mondjam, erények voltak a legfontosabbak, amiket nyújtani tudtam. A munka nagyon motiváló volt, tehát három dimenzióban tervezni azért egy szép látványos munka, de a harmadik legalább ilyen fontos, mint az első kettő, hogy milyen a munkakörnyezet. És ezzel tudtuk megtartani a munkaerőt. Tehát ez a park arról szólt, hogy amikor az első állásinterjúra bejön, akkor akár megmondja magának, akár nem, az az érzés, hogy ide szeretne járni dolgozni. Hogy a fák magasabbak, mint az épületek, hogy nem úgy néz ki, mint egy bevásárlóközpont, hogy tele van autókkal, az autókat a föld alá rejtettük, nincsenek parkolóházak, az épületek háromszintesek, nem nagyok, nem óriásiak, és a zöld jóval több, mint az épület. Tehát egyszerűen a zöld dominál, olyan, mintha a Margit szigeten lennénk. És ide bejön valaki, az az érzése lesz, hogy itt szeretne dolgozni. És hogyha egy nagy másik cég, egy fejvadász megkeresi egy jobb ajánlattal, akkor azt mondja, hát el se tudom képzelni, hogy holnap ne ide járjon dolgozni. Tehát meg tudtuk tartani a munkaerőt, szóval ebben jók voltunk végig.
Nekem, amikor általában céges eredményeket nézek, mondjuk gyors jelentést, akkor sokszor az az érzésem, hogy egyfajta ilyen rossz nyűkként érik meg a cégvezetők, hogy negyed évente be kell számolni, és egyfajta iránymutatást kéne mondani. Ez cégvezetőként, amíg irányított a tőzsdei cégként a Graphisoftot, ugyanígy érte meg?
Ez volt a tőzsdei bevezetésünknek a legpozitívabb hozadéka, hogy igen, rákényszerültünk, hogy negyedévként olyan jelentést csináljunk, amit értenek a befektetők. Mert hogy a befektetők számára tisztává tegyük és transzparensé, hogy a cégnek milyenek az eredményei, az magunknak is tisztába tette és transzparensé. Mi magunk, a menedzsment is jobban értette a céget ezen kényszer hatása alatt, hogy negyedévente jelenteni kell. És olyan módon, hogy ezt értsék. Van egy hátránya is ennek, hogy túlzott fókusz van a rövid távú eredményeken. Tehát mert a negyedéves jelentések mozgatják legjobban az árfolyamot, a tőzsdei árfolyamot pedig az elemzők is a tőzsdei árfolyamot nézik, úgyhogy ezt a csapdát kerülni kell, és ezt is ajánlottam a könyvben, hogy a tőzsde részéről jön egy olyan nyomás, hogy a negyedéves eredmények a legfontosabbak. Nem igaz, a hosszú távú eredményekre is oda kell figyelni, és a negyedévesre is. Ezt a kettőt egyensúlyban kell tartani. Az se jó, hogyha csak a hosszú távra készülök, mert akkor hajlamos vagyok, hogy mondjam, félreveszetni magam. Az könnyű, elbújok, hát az még nem látszik. Tehát azt mondom, hogy jó, majd, hogy mi lesz 5 év múlva, az könnyű megígérni. Egyszerre kell tudni megígérni azt, hogy mi lesz 5 év múlva, és azon tényleg dolgozni, és azt, hogy mi lesz a következő negyed évben, mert ezt viszont számon kérik.
Van az előszóban egyébként egy nagyon érdekes kis sztori, még csak így zárásként, hogy volt egy üzleti iskolának az előadójaként egy előadása, ahol gyakorlatilag az üzleti iskolának a szlogenjével a totálisan ellenkezőt vetítette fel, tehát hogy a vállalkozók születnek és nem magukat alakítják, és pontosan az ellentétje az üzleti iskolának a szlogenje. Ezt most is tartja? Tehát a vállalkozók születnek?
Én úgy gondolom, és ezt tanítom az én iskolámban, nekem most van egy ilyen felsőoktatási intézményünk, az Aquincumi Technológia Intézet, ahol alapvetően programozóknak, tehát informatikus mérnöknek, készülőknek adunk egy egyszemeszteres képzést, alapvetően amerikaiaknak, akik megfizetik azt a tandíjat, amiben ez az intézmény profitábilisan működni tud. És itt mi a hidat teremtjük meg az üzleti világ és a tudományos világ között, erről szól ez az intézmény, és arról, és az én kurzusom ezen belül arról szól, hogy el tudja magáról dönteni a hallgató, hogy ez neki való vagy nem. Tehát én jó karrierre szeretném nevelni a diákokat, és nem vállalkozónak. Hogy aki nem akart vállalkozó lenni, talán rájön, hogy hoppá, ez lehet, hogy nekem való, vagy aki az akart lenni, az meg azt mondja, hogy hát ez nem nekem való igazán. Sok mindentől függ. A legtipikusabbnak azt mondják, hogy mondjuk a kockázatviselő képesség. Az is igaz. Egy vállalkozónak nagyon nagy ambíciókkal kell bírnia, és ezért cserébe vállal kockázatot, észszerű kockázatot, de adott esetben nagy kockázatot. De még egy ennél fontosabb tulajdonságnak érzem, hogy mi okoz örömet? Az, amit saját maga teljesít, vagy az, amit másokból kihoz? És ha ez utóbbi okoz örömet, akkor legyél vállalkozó. Mert az olyan, hogy a vállalkozó az embereiből hozza ki a csodát.
Bolyár Gáborral a Graphisoft 2.0, a generációváltás drámái című könyvről beszélgetett Nagy Károly. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg. Most hírek, azután a kevesebb több, örömteli minimalizmus.